István 34 éves volt, mikor megházasodott. Halántékán, alig láthatóan dér ezüst lött, de feje még fekete volt, dereka egyenes és sudár, szeme friss. Hosszú fiatalság volt háta mögött, mint valami nyári ünnepé, táncos nőkkel, kalandokkal, zenével. Már évekkel ezelőtt feltette, hogy megházasodik. Egy éjszaka határozta el, mikor a kávéházban egyedül ült egy kis asztalkánál, és érezte, hogy kikopott a régi világból, barátai unták őt, ő is barátjait. Egyetlen megoldásnak látszott a házasság. Úgy történt, hogy egyszer vidékre utazott rokonait látogatni, és egy nyári bálat végig táncolt Vilmával. Ekkor úgy szerepelt ott, mint a budapesti miniszteri titkár. Kecsegeorrú lakcipőt viselt és frak mellényt, melynek hajtókája fehér atlasszal volt beszegve. Ez nagyon tetszett a leánynak, aki benne az idegenből érkezett lovagot és regényhőst bámulta. A varázslat később se szűnt meg. Mikor a titkár másnap tánctól sápadtan meglátogatta őt otthon, a leány érdekesnek tartotta. István aztán többször lerándult hozzá, szombatonként, hogy hivatalából szabadult, leutazott az esti gyorssal, és a vasárnapot a család körében töltötte. Alig egy hónapi ismeretség után megkérette a leányt. Vilma a gyógyszerész lányok közt legfiatalabbik volt. Az utolsó kövérlány már másfél éve férjhez ment, és ő azóta reménytelenül bálozott. Senki sem mutatkozott a látóhatáron. Akadtak kedves fiatalemberek, akik mulattak vele, de komoly udvarlók nem. Ezért csúnya, nyílt kétségbeeséssel tekintett maga elé, szégyent és megaláztatást érzett, pedig alig múlt 20 éves. Tudta, hogy rajta van a sor. Ez zavarba hozta. Idegesen nevetett. Nem értette, amit neki mondtak, és azt sem, amit ő mondott. Mintha színpadon lenne. Kötelességszerűen mulatott, szüleire figyelt, akik soha se tettek szemrehányást, de minden szavukon érzett, hogy ők is csak arra gondoltak, amire ő. Attól tartottak mindnyájan, hogy pár hónap múlva, esetleg már minden késő. István nem számított rosszul. Vilma szerette őt. Finom, törékeny arca, kis fájdalmas mosolya fényt sugárzott köréje. Feleség volt, de színésznő is, aki játszott neki és átmentette a házasságba azt a regényvilágot, melytől oly fájdalmasan vált meg. Esküvő után az olasz tengerpartra mentek. Házasságuk igazi varázsa abban volt, hogy nem ismerték egymást, és az idegen környezetben napról napra felfedeztek valamit. Te tudsz olaszul? Kérdezte a nő meglepődve. Te értesz a zenéhez? Mondta István, mikor a felesége egy operadallamot dúdolt. Megtörtént, hogy István elkésve érkezett a találkára, melyet egy nagy tengerparti kávéházban adtak. Vilma az ívlámpák lila fényében ült, fehér nyári ruhában, arca érdekesen hideg, kékes volt. Mikor István rátekintett, nem tudta elhinni, hogy már az ő felesége újnak, érdekesnek és ismeretlennek érezte. Oda ment hozzá, olaszul szólította meg, és tréfásan bemutatkozott. Hogy hazajöttek, maguknak éltek, életük elzengő emlékeivel, az olasz út boldog lármájával, mely néha csöndes napokon még fülükben csengett. Senkit sem hívtak magukhoz, ők sem mentek másokhoz. István hivatalába járt, Vilma rendbe tartotta a lakást, hímezett, zongorázott. Egy évre született egy fiúgyermekük. Egészséges, kedves, mosolygós kölyök. Nagy ünnepséggel tartották meg a keresztelőt, az öreg szülők, a gyógyszerész és a gyógyszerészné felutaztak vidékről, ezüst poharat, kést, villát és kanalat hoztak ajándékba unokájuknak, akit az apjáról Istvánra kereszteltek. István az apa gőgjével felemelte a csecsemőt, és mutogatta. Nézzétek! A mása volt. Tőle kapta koponyáját, szemöldökét, állát, az anyjától pedig szőke haját és szép, íves, szabályos füleit. Sokat nevettek azon, hogy a kis tolvaj milyen ügyességgel csente össze testét a szüleitől. Vilma minden idejét lefoglalta a gyerek. Nem engedte hozzányúlni a dadát. Maga füröztötte, fésülte, és esténként rendesen annyira elfáradt, hogy korán feküdt le vele együtt, álomtalan, mély álomba mélyedt. István hazajövet, sötét szobákat lelt. Mindenki aludt. Az asztalon hideg vacsora várta. Leült, evett egyedül, aztán ő is lefeküdt. Reggel az asszony szemrehányóan mondta: vártalak. Dolgom volt, nem jöhettem. Ezeknek a beszédeknek semmi fontosságot nem tulajdonítottak. Változatlanul tűntek a hónapok. Vilmának több ideje maradt, olvasott, vagy bement a sötét szalomba, ahol leánykori zongorája állott, melyet többi holmiaival felhozatott. Ezen a zongorán alig lehetett játszani. A felső és az alsó hangok úgy szólván teljesen elnémultak, csak egy-két C vagy G szólt még. Kiérdemült öreg bútor már igazán csak arra volt való, hogy albumokat meg arcképeket tartson, nemhogy zenéjenek rajta. De Vilma azokon az ideges estéken, mikor az urát várta, kinyitotta, és türelmetlenségét játékba ölte. Órákig megállás nélkül zongorázott. Egymás után következtek a magyar nóták, megállapított családi sorrend szerint, mert minden kövér lánynak megvolt a műsora, melyen sohasem változtattak. Akár csak lánykorában ismét vágyak sírtak ezekből a dalokból. Homályos szemrehányások, ismeretlen, sohasem létezett imádókhoz. Hogy miért szekték meg esküjüket, és miért nem jönnek? Vádak, hogy életeket tettek tönkre, könnyelmű szavukkal. Kérések, melyek már alázatosak, vallomások, fenyegetések, fogadkozások, elfojtott, halálos sikolyok. A szomorú hangzavartól, az egészségtelen ábrándoktól megfájdult a feje. Akkor ért haza az ura. Te már egészen elfelejtesz, szólt Vilma. István intett a kezével, hogy nincs így. Tudom, hogy nem szeretsz már, mondta az asszony, félig tréfásan, félig komolyan, de nagyon szomorú hangon. István valamit felelt erre, maga se tudta mit, és kiment a szobából.